A nap ekkor már az ég tetején lángolt, a felhőtlen ragyogásban nehéz volt elképzelni, hogy tegnap ilyenkor fullasztó, vihar előtti csend feküdt a tájon, és később hideg eső seperte végig a berket. Most is meleg volt, de ez a meleg könnyű volt, és az árnyék hűsén érezni lehetett a különbséget a napsütés és a széljárta kunyhó homálya között. Tegnap ilyenkor fáradtan állt meg minden mozgás a vízen, a nád közt és a levegőben is, de ma talán csak a szúnyogok aludtak, mert a madárvilág állandóan mozgott, és az öreg fák kérgén hangyakaravánok jöttek-mentek titokzatos céllal és fáradhatatlanul. A fészkek egy része már üres, más fészkekben másodszor vannak tojások, de a sarlós fecskék útra készülődnek. Későn jönnek, néha csak májusban, és ilyenkor már fiaikkal végeztetik az előírt gyakorlatokat, mert az ő naptárukban lejárt a nyár. Itt a nádasban nem fészkelnek, és amikor éles szí-pí kiáltásuk lehull a kunyhóhoz, Matula kinyitja a szemét. Ezek már mennek, gondolja, de eszébe jut, hogy ezek a fecskék, amelyek tulajdonképpen nem is fecskék, nem tartoznak a fecskékhez, mert külön családjuk van, nagyon ritkán szállnak le, és még a kabasólyomnak is nagyon össze kell magát szedni, ha boldogulni akar velük. Sokkal jobban repülnek, mint az igazi fecskék, és csak ritkán kapaszkodnak meg sziklarepedésben, toronypárkányban, de nappal le nem ülnek soha. Igen, gondolja az öreg, itt mindig aratás után jelennek meg, s ez egyet jelent az évfordulásával. Amikor bugni kezdenek a cséplők, már csak egy-két párnyilal fekete szigonyként a levegőben, s amikor az ekék az ősziek alá fordítják a földet, ezen a tájon nincs már belőlük egy darab sem. Nem szereti a hideget, rakosgatja Matula a gondolatokat, de hát ki szereti. Pí, pí, hallatszik élesebben, és Matula tudja, hogy valamelyik kis sarlós bajban van. Pí, pí, szól újra a figyelmeztető kiáltás, de ez már nem olyan vészes, és Matula tudja, hogy a kisvándor kivágta magát. Egy karvaj volt a riadalom oka, de a karvaj elfelejtette, hogy most nem valami ostoba kis cinkefiókáról van szó, és miután kétszer nagyot markolt a levegőből, unottan hagyta ott az elérhetetlen madárkákat, és lecsapott a bokros, füves térség fölé, ahol éppen három szürke varjú foglalkozott tutajos felszabdalt kígyójával. A szürke varjú komisz egyéniség, aki mindig hajlamos a verekedésre, de ha étkezésében zavarják, egyenesen dürohamot kap. Kár! Utána! Rúgták fel magukat a levegőbe, s a karvaj utálatta levezett egyre magasabbra, mert ilyen károgó kíséret mellett nem lehet vadászni. A szürkék óvégatása mindenkit figyelmeztet a veszedelemre, s az apró madarak pontosan tudják, mi a teendő. Be a bokorba! A karvaj tehát, elátkozva a találkozást a szürkékkel és zsebre rakva az összes gyalázkodást, ami a varjak szótárában található, gyorsan nyilal valamely távoli falu felé, ahol könnyelmű, de kövér veréb fiókák nyüzsögnek, és repülésük egyszerűen nevetséges. Azokkal szórakozni, az igen, de a sarlós fecskék. Utálat még rágondolni is, hogy micsoda mutatványokat végeznek. Pí, pí, hallatszik újra közömbösen, ami talán annyit jelent, hogy elment, de azért vigyázzatok. Matula is újra lehunja a szemét, és számolgatja, hányszor látta a fecskék érkezését, és arra gondol, mennyi lehet még vissza. Annyi, amennyi. Legyinti el ezt a felesleges kérdést, és amikor újra kinyitja a szemét, hosszas pislogás után úgy véli, 4 óra lehet, mert a kunyhó kontyának árnyék mutatója elérte már a tűzrakást. Aztán ránéz Gyulára, és gondolkodik, hogy hagyja-e még aludni, vagy szóljon neki. Matula azonban egy közbeeső megoldást választ, mert jobb, ha magától ébred fel a gyerek. Hangosan becsattintja a pipakupakot, mire Gyula szeme kinyílik, és nem tudja, hol van.
Felébred.
Kérdi Matula ártatlanul.
Fel,
mondja Gyula, de nem tudja, mitől ébredt fel.
Akkor kialudta magát.
És Gyulának nincs ideje latolgatni, hogy kialudta-e magát, különben is, mintha valóban kialudta volna magát.
Én is jót aludtam, folytatja Matula, ami egy rendes embernek elég is.
És tutajos, rendes embernek érzi magát. Kissé törődött még, de a forgók, csontok, izmok, mintha jobban elhelyezkedtek volna, és a felégés is megszűnt, mert a bőrfoszlányok alatt vadonatúj bőr erősödik, és ez már nap alatt született. De azért feküsznek még egy kicsit, szótlanul. Tutajosnak most nincs semmi terve, csak nézi a nádtetőt, a pókhálós szelemeneket, a polcokat, s a csendben hallja a mocorgást a nádfal között, ami lehet egér, lehet darázs, de lehet kígyó is. Lehet, gondolja a fiú, s ezzel végzett is velük. Pár napja még riadozott, főleg a kígyótól, és most ez már másként van. Nem, azt nem lehet mondani, hogy nem utálkozott volna, ha most egy kígyó csak úgy előkarikázik. De miért jönne elő? Nem bolond agyonveretni magát? Tutajos nem latolgatja magában ezt a változást, de öntudatlanul élvezi a nyugalmat, mintha idegei megvastagodtak volna, és lassabban, de világosabban közvetítenék a nádi jelenségeket. Nem érzi már külön a nád, széna, tűzrakás, mocsár és réti virágok szagát, hanem együtt az egészet, és nem gondol arra, hogy ha most otthoni szobájában találná magát, annak lenne különös, szokatlan, talán idegen szaga.
Ne menjünk le a hídig, megismerni arra is a világot.
Menjünk, Gergő bácsi! Jobb, ha látom világosan, merre megyek majd sötétben.
Úgy gondoltam én is.
A puskát visszük?
Vihetjük.
Gyula erre úgy érezte, hogy teljesen kialudta magát. Csak akkor hökkent meg egy kicsit, amikor a folyóparton Matula azt mondta.
Lecsónakázgatunk. Tudom, hogy evezni akar. Elviszük a kutyát is, hadd örüljön.
Persze, mondta Tutajos. Persze.
Gyere!
Intett Matula a kutyának, amikor már bent voltak a csónakban.
Gyere!
Csikasz izgatottan toporgott a parton.
Mi a fene van veled?
Mérgelődött az öreg.
Máskor kibújtál a bőrödből. Majd feldöntött néha, magyarázta Matula. Most meg, mintha félne.
Reggel fürdésnél berántottam a vízbe, vallotta be Gyula. Gondoltam, nem árt a bolháknak.
Az igaz. De vagy hívni kell, vagy előre parancsolni. Megijeszteni kár. Ide gyere!
Csattant fel, és Csikasz az öreg mellé úrott, lehetőleg távol Gyulától. Nem bántlak, Csikasz, ígérte Tutajos. Sajnálom. De Csikasz tartózkodóan billegette farkát. Jó, de én inkább itt maradok, és kiállt a csónak orrára, mintha a vizet figyelné. Matula bedobta a láncot a fenékre, elrúgta a csónakot, és leült Csikasz mellé.
Na lássuk!
Tutajos később beismerte, hogy ez az evezés gyenge látványosság lehetett. Erőteljesen evezett ugyan, ezt meg kell hagyni, de a csónak rendkívül idegesen viselkedett, mondhatnánk zabolátlanul. Nem, azt nem lehetett mondani, hogy rakoncátlankodott, vagy pláne forgott volna, mint első alkalommal, de úgy viselkedett, mint egy éhes szamár, amely hol erre, hol arra zötyög a kordéval, mert az út két oldalán csodálatos csemegék vannak. Matula ült, mint egy bálvány, és pipált, mint egy török főúr, akit a márványtenger sima vizén csónakáztat a rabszolgája. A rabszolga erősen verejtékezett, és dühösen nézte Csikaszt, aki fülét hegyezve állt a csónak orrán, mint egy kormányos, és csak néha fordult vissza farcsóválva Matulához, mintha azt kérdezte volna, hogy mit szól ehhez a tekervényes evezéshez. De Matula nem szólt semmit, Gyula pedig fogcsikorgatva kanalazott.
Majd megmondja, ha elfáradt.
Gondolta a nevelőapa, de Gyula szégyelt szólni. Ha azonban valami madár rebbent fel a parton, megkérdezte, hogy mi volt, amíg Matula magyarázott, addig pihent. Később más kérdéseket is tett fel, s addig pihent. A verejték már a füle mellett folyt le.
Jól bírja,
dicsérte Matula.
Azt hittem, hamarabb kiáll.
Hát, ami azt illeti...
Átvegyem.
Még húzom egy kicsit.
Jó.
Jaj, mondta magában Gyula.
Jaj, Tutajos, te udvariaskodó ökör, miért kellett ezt mondani? Miért nem mondtad meg becsületesen, Gergő bácsi, elfáradtam. Nem, te agyalágyult, te még húzod egy kicsit. Hát húzd!
És Gyula kanalazott, mint egy kisegítő szakácsné, és amikor már csak a vizet paskolta, Matula kegyesen zsebrevágta a pipát.
Cseréljünk!
Csikasz azonnal követte volna gazdáját, de az rámordult.
Ott maradsz!
Nem bántlak, Csikasz,
lehelte Gyula, és lerogyott a kiskutya mellé, és nézte Matula kezében azt az egy szál ormótlan lapátot. Milyen könnyűnek látszott, amint hangtalanul belesimult a vízbe, s a csónak mégis meglódult, mintha vágányra került volna.
Sosem fogok én így evezni, Gergő bácsi.
Egy hét múlva már tud evezni. 3 hét múlva nevet az egészen. Idő kell persze, amíg rááll az ember keze. Nem tört fel a marka?
Kicsit.
Jól markolja meg a nyelet, akkor nem törik fel. Ha megcsúszkál, töpjön a markába.
A csónak szinte surrant a vizen, és Gyulának hirtelen Pirimama jutott eszébe, aki mindenütt bacilusokat sejtett, és a kezét napjában 50-szer megmosatta. Belül kicsit mosolygott, és a markába nézett, ahova köpni kell.
Töltse meg a puskát. Ott a száraz fűzfán varjak ülnek, kellene egy a rácsába. Mire Béla gyűn jó szagos lesz, csak ne kapkodjon.